Jó reggelt kívánok, kedves hallgatói! Nagyon sok szeretettel köszöntjük Önöket, Önök a Mária Radio napindító című műsorát hallgatják, és a következő percekben Mizsér Attilával, olimpiai és többszörös világ- és Európa-bajnok öttusázóval fogok beszélgetni, akinek nagyon szépen köszönöm, hogy itt van, és hogy beszélgethetünk. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat, és jó hétvégét mindenkinek!
Fő témánk a mentális felkészülés szerepe a sportban. Hogyan lehet mentálisan felkészülni egy versenyre? Ön hogyan csinálta, amikor aktív versenyző volt?
Sokrétűen lehet ezt a témát megközelíteni, és sokrétűen lehet fölkészülni. Az egyik az az, hogy azért, aki gyerekként elkezd sportolni, én 9-10 évesen kezdtem el megtanulni, úszni, része volt az öttusának, és ahogy elkezdtem versenyeken indulni, azért az emberbe óhatatlanul kialakulnak különböző lélektani, mentális mechanizmusok, amik azt a célt szolgálják, hogy ha nehézség van, akkor az ember tovább tudjon valahogy haladni. Persze nyilván egy kisgyereknél, mondjuk a kisgyerek 10-12 éves, ma már nem mondanánk, hogy kisgyerek, én akkor még annak éreztem magam. Nyilván az edzőitől, a szüleitől kap elsősorban útmutatást, hogy hogyan tud ez kifejlődni, ez a fajta mentális ellenálló képesség. Aztán később, persze, és ezt ajánlom mindenkinek, aki sportol és magas szintű teljesítményt akar elérni, vagy még azoknak is, akik úgymond amatőr, hobbi szinten, de mondjuk le akarnak futni egy félmaratont vagy maratont, és lehetne sorolni a példákat, érdemes a mentális oldallal törődni, mert nagyon hatékonyan növelheti a teljesítményt. Aztán, hogy még maradjak egy picit a saját pályafutásomnál, én 21 évesen elkezdtem dolgozni egy sportpszichológussal, ami akkor a 80-as évek első felében, hát finoman szóval nem volt megszokott, és annak nagyon nagy hasznát láttam. Tehát a mentális felkészülés, ma már ezt egyébként mindenki tudja, evidens és alapvető része egy sportoló felkészítésének.
Igen, és hát gondolom, ugye az öttusa azért is érdekes, hiszen öt sportágban kell helytállni, és nem tudom, van-e különbség ilyen esetben, hogy ez egy egész napos megterhelés, tehát nem csak egy két hossza medencében, hanem egy bár ezt is ugye próbálják talán lerövidíteni az öttusa programját is 90 perc környékére, de hogy ez jelent valamiben különbséget, hogy ez egy hosszú távú megterhelés, és sok, talán több ideig kell ott lenni fejben.
Igen, érdekes, nagyon jó kérdés, érdekes irányba mutat. Egy öttusázónak vannak olyan sportágai, amihez helyből tehetséges, és van érzéke, és ott kevésbé kap jelentőséget a mentális felkészülés, de törvényszerűen van az ötből egy vagy kettő, amiben meg, hát mondjuk ki, én sem voltam tehetséges úszó például, vagy vívásban nem lettem volna kimagasló valószínűleg. Tehát van olyan, amiben viszont muszáj, hogy az ember mentálisan is ráhangolódjon, mert ha valami olyat kell csinálnod, amihez nincsen eredendő érzéket, tehetséged, adottságod, akkor az ott helyből fölteszi neked a kérdést, hogy hát akkor barátom, hogy akarsz itt helytállni, ha te ebbe csak közepes vagy, vagy gyenge. Tehát az öttus a ilyen szempontból egy kicsit azért kiemelkedik, persze elfogult vagyok, hát ezt a fejemre sütheti bárki, rám olvashatja. De minden sportág egyébként, tehát ha mondjuk valaki teniszező, és csak a tenisszel foglalkozik, vagy ha csak úszik valaki, és úszik, vagy vízilabdázó, és csak vízilabdázott egész életében, mindenkinél előbb-utóbb szembe jön ez a kérdés, hogy a mentális oldallal hogyan lehet foglalkozni. Nekem máshogy kellett fölkészülni egy lövészetre, és egész máshogy kellett ráhangolódnom a vívásra. Egész másképp kellett ráhangolódni a lovaglásra, stb. Tehát így mondhatom azt egy kicsit elnagyoltan, hogy aki csak egy sportágat csinál, annak valamivel könnyebb a helyzete, és ez olyan szempontból igaz, hogy nem annyira sokrétű. Viszont olyan szempontból, hogy amint az ember elkezd magas szinten teljesíteni, ott kritikussá válik, hogy mentálisan mennyire van ott, mennyire van a pillanatban, és mennyire dolgozott ki magának ilyen megküzdési mechanizmusokat, szellemi, lelki mechanizmusokat. Ez fogja eldönteni például egy Federer és Nadal között, vagy maradjunk a maiaknál, egy Sinner és egy Alcaraz között, ez fogja eldönteni egy adott pillanatban egy kielezett meccsre, hogy ki győz.
Ez nagyon érdekes, és Ugye a sportpszichológia, mint említette, megítélés és elfogadottsága változott az elmúlt időben, a mai világban. Most a sportpszichológia az hogyan fogható meg? Tehát ezek ilyen alkalmak, amikor mint egy rendes pszichológusnál, és akkor nem tudom, heti 3 alkalommal van egy beszélgetés, vagy esetleg van valami, nem tudom, az edzők bevonása, vagy akár saját önfejlesztés szempontjából ez hogyan néz ki?
Hát ez sokféleképpen, egyrészt a heti 3 azért sok, tehát hogy azt meg kell emészteni, fel kell dolgozni, át kell ültetni a gyakorlatba, amit szellemi megküzdési módszereket mondjuk magával visz az ember egy ilyen sportpszichológussal folytatott ülés után, vagy találkozó után. Én nagyjából, amikor tudtam, hetente egyszer jártam a sportpszichológushoz, az körülbelül normális, és szerintem a mai napig is ez így jól beleilleszthető a sportolók felkészítésébe. De az sem baj, ha valaki csak egy hónapban egyszer tud elmenni. A kérdés mindig az, ez a kulcs, hogy az ember az ott feldolgozott témák nyomán a birtokába került tudást átülteti-e a gyakorlatba. Tehát amikor jön az edzésen a nehézség, akkor elkezdi-e alkalmazni, elkezdi-e kipróbálni azokat a módszereket, amiket esetleg a sportpszichológus, vagy a mentáltréner, vagy egy coach, ma már nagyon sokféle elnevezése vagy alága van, talán ez a legjobb, hogy elágazások ezek. Mindenki azt a célt szolgálja, a mentáltréner, a coach és a sportpszichológus is azért dolgozik, hogy a sportoló jobban teljesítsen. Nagyjából ez nálam úgy nézett ki, hogy ahogy mondom még egyszer, ha itthon voltam, akkor hetente egyszer bejártam a sportkórház sportpszichológia osztályára, és ott volt egy konzulens sportpszichológusom, de hát aztán volt olyan, hogy 4 hétre eltűntem, mert verseny, edzőtábor, külföldön, stb. És itt van a kulcs, itt van a kutya eltemetve, hogy mondja a pesti ember, hogy mennyire kezded el adaptálni, alkalmazni, kipróbálni azokat a módszereket, amiket így felfedezel magadnak.
Ha jól tudom, akkor ön most coachként is dolgozik.
Így van.
Milyen érzés kívülről szemlélni a versenyzőket, vagy a verseket? Miben más, mint sportolóként?
Nagyon-nagyon élvezem, mert ugyanaz a szituáció, persze az érem másik oldala, tehát én azt keresem mindig coachként, mentornak jobban szeretem hívni magam, mert nagyon sokszor kérik persze érthetően, hogy hát egy olimpiai, eredményes olimpiai pályafutásnak a tanulságait miért ne osztanám meg, és akkor az már a coaching etika szerint az már nem coaching, hanem mentoring, tehát mentorként, coachként, vagy akár trénerként, mentál trénerként, mindig azt nézem, hogy az adott partner, a sportoló, az honnan bányászhat elő valamit. És ez nyilván ezek tippek, egy coach vagy egy mentor szerepe nem az, hogy megmondja, hogy ezt csináld. Az az edző dolga. Úszál 10-szer 100 méter gyorsúszást, nem tudom milyen rövid pihenőkkel. Ez egy trénernek, meg egy edzőnek dolga. Egy coachnak vagy egy mentornak már sokkal kevésbé. Inkább azt tartjuk szem előtt az ilyen munkáknál, mi coachok és mentorok, hogy az adott partner honnan bányázhat elő a saját rejtett kincses tárában rejlő dolgokat, mert nagyon sok minden szunnyad egy emberben, döbbenet, hogy, és ezt az önfelfedezéssel tanultam meg én is egyébként, hogy annyi kincs van elrejtve minden emberben, és a coach meg a mentor az ezt próbálja meg valahogy a felszínre hozni, és az a legjobb, amikor a coachi, ahogy hívjuk csúnya idegen angol kifejezéssel, amikor ő maga fogalmazza meg, hogy akkor most ezt kellene csinálni, és azt megcsinálja, és elkezd működni, ennél csodálatosabb dolog szerintem kevés van, amikor az egy ember támogatja a másiknak az önfelfedező, rácsodálkozó, a bennünk rejlő csodát feltáró képességét, és attól lesz jobb sportoló.
Nyilván adódhatnak váratlan helyzetek, akár mondjuk versenyzés közben, nem tudom, leesik valakinek a cipője, és akkor úgy kell befutnia a célba. Ezekre is van egy külön felkészítés, ami...
Értem a célozgatást, igen, mert a hallgatók kedvére árulunk el, hogy 1985-ben én a mindent eldöntő üldözéses rendszerű terepfutásban úgy lettem egyéni világbajnok, hogy a táv felénél, ahol még volt hátra közel 2000 méter, leesett az egyik lábamról a szöges cipő, és így kellett valahogy megtartanom az előnyömet. Hát erre nem készül fel az ember, még akkor sem a sportpszichológushoz jár. Tehát ott fölkészül az ember, ahogy én elneveztem, a várható, váratlan dolgokra föl lehet készülni, de azért arra, hogy leesik az egyik lábamról a szöges cipő, aminek a fűzőjét dupla csomóra megkötöttem, ilyenre azért nem készül fel az ember. És akkor itt jön az igazi kérdés, amikor tényleg jön egy olyan sokszerű váratlan, ne adj Isten, és a legtöbb sportolónak ennyire extrém váratlan helyzete talán nem is adódik, de itt jön nagyon kulcsfontosságú kérdésé válik, hogy ez az illető mennyit tett azért, hogy ilyen mentális megküzdési mechanizmusai legyenek a fejében, a szívében, mert itt ehhez a szív is kell persze. Nekem szerencsére volt, akkor már 3 éve dolgoztam a sportpszichológussal, tehát az én Melbourne-i VB aranyamban, hát biztos, hogy nagyon nagy része van annak a munkának, amit 3 év alatt a sportpszichológussal végeztünk.
Hát sajnos letelt az időnk, de nagyon szépen köszönöm Mizsér Attilának, hogy beszélgethettünk, és hogy rendelkezésünkre állt. Nagyon szépen köszönöm.
Köszönöm a lehetőséget.
Kedves hallgatói, mi pedig folytatjuk a Napindító című műsorunkat, egészen pontosan John Cafferty és a Hearts on Fire következik. Kedves hallgatóink, ma reggeli napindító adásunk a végéhez közeledik, de nem búcsúzunk végleg, hiszen egész héten, sőt, hát nem egész héten, de a következő három reggelen is mi várjuk Önöket itt a Mária Rádió Keszthelyi kihelyezett stúdiójából, sőt a negyedik napon pedig az újonc médiatáborozók közül fognak majd vezetni műsort, én az élő napindítót innen Keszthelyről, de már ma is várjuk Önöket 16 óra 50 percet, azt jegyezzék fel, ugyanis akkor kezdődik a Hazafelé című műsorunk, amit szintén ifjú kollégáink fognak készíteni, és többek között Eperjes Károly, Jászai Mari Díjas színművésze, vagy éppen Losonci Dávid világbajnok birkózó is hallhatnak majd. Tehát ma 16 óra 50 percről egy beszélgetést itt a Mária Rádióban. Ma reggel adásunk tehát a végéhez közeledik, búcsúznak a ma reggel műsorvezetői.
Viplak Vince.
Király Kristóf.
Dénes Koppány.
És Barát Benedek, de holnap is, amint már említettem, várjuk Önöket 7 óra 5 perctől élő napindító adással. És nagyon érdekes témáink is lesznek. Én például Szőnyi Ferenccel, ultratriatlonistával fogok majd beszélni. Nagyon érdekes sport témának ígérkezik. Egyébként az ultratriatlon az egészen elképesztő monumentális távokról szól, tehát ilyen több ezer kilométeres távolságban kell gondolkodni. Vincent, kivel fogsz holnap reggel beszélgetni?
Én Berecki Csabával, Fafaragó művésszel fogok. Nagyon érdekes témának ígérkezik, úgyhogy kérem a kedves hallgatókat, tartsanak velünk holnap is, és indítsák a Mária Rádióval a napjukat.
Én Karacsi Gábor, cserkészparancsnokkal fogok beszélgetni, témánk pedig a 100 éves, a 379 pont feltámadás cserkész csapat, ami itt található Keszthelyen. Elég érdekes témának ígérkezik ez is.
Én pedig, hogyha minden igaz, akkor Babos Áron atyával fogok beszélgetni, méghozzá az ifjúsági világtalálkozóról, amely Rómában foglalt helyet idén, pont a Medjugorje Mladifest előtt egyébként egy héttel. Úgyhogy ezért is volt az, hogy a Mladifestet most eltolták, hála Istennek jó időjárás volt. Úgyhogy remélem ez is érdekes lesz, hiszen az ifjúsági találkozó azért mégiscsak egy hatalmas nagy világszínvonalú rendezvény. A kereszténységen belül legalábbis.
Ráadásként augusztus 25-én, ami hétfő lesz, majd 20 óra 16 perc egy élő kerekasztal beszélgetéssel is majd várjuk Önöket 20 óra 16 perctől élőben a Keszthelyi főtérről. Ott is érdekes beszélgető társak, a Folli Rékával többek között, aki a Folli Arboretumnak a tulajdonosa, fognak majd beszélgetni, újonc táborozók. Kedves hallgatói, mai adásunk tehát véget ért, nem sokára következik a mi rádiónk híre, amelyet felolvas majd Király Krist, illetve bocsánat, Dénes Koppány, de előtte következik a zene, vagy igen, előtte zene lesz, hát nem biztos, hogy ma Walking on Sunshine lesz az időjárás miatt, de azért megpróbálunk a napfénybe sétálni. Ez következik most, köszönjük szépen ma reggelre a megtisztelő figyelmüket, holnap is várjuk Önöket, minden jót kívánunk, viszont hallásra!
Now every time I go for the mailbox, gotta hold myself down.
Kedves hallgatóink, a Mária Rádió napindító műsora véget ért, viszont most hallgassuk meg a Mi Rádiónk híreit. Idén is megrendezi fiataloknak szóló médiatáborát a Mária Rádió Keszthelyen. A tábor során számos médiás területen kipróbálhatják magukat a résztvevők, többek közt a rádiózásba is belekóstolhatnak. A táborozók műsorait a következő időpontokban hallgathatják rádiónkban. Augusztus 23-án szombaton 7 óra 5-től 8 óra 25-ig közvetítettünk napindítót, illetve ma 16 óra 50 perctől 17 óra 50 percig a hazafelé műsorban hallgathatnak minket. Augusztus 24-én vasárnap 7 óra 5 perctől 8 óra 25-ig szintén napindító, illetve 16.50-től 17.50-ig a hazafelé műsorban. Augusztus 25-én hétfőn, akkor 7 óra 5 perctől 8.25-ig napindítóban, 8 óra 16 perctől és 8 óra 55 percig este egy kerekasztal beszélgetést hallhatnak a Balatonpartról, illetve szintén a 16 óra 30-tól 17 óra 50-ig tartó hazafelé műsorba kapcsolódhatnak be, ahol szintén a Mária Rádió médiatáborának résztvevői vezetik a műsort. Augusztus 26-án kedden 7 óra 5 perctől 8 óra 25 percig pedig egy utolsó napindító műsorral kedveskedünk Önöknek, amelyet a tábor első számú résztvevőivel is, hogy először résztvevők vezetnek majd, úgyhogy ez is nagyon érdekes lesz, reméljük számukra is. A Keresztény Édesanyánk Szent Mónika közössége 2024. augusztus 23-án szombaton tartja országos találkozóját Budapesten, a Gazdagréti Szent Angyalok templomban. A találkozó főeseménye a délelőtt 11 órakor kezdődő hálaadó szentmise, melyet Fábri Kornél püspök atya mutat be. Az ünnepi misét a Mária Rádió is közvetíti, mindenkit szeretettel várunk. Kedves hallgatóink! Önök a Mária Rádió napindító műsorát hallották, Keszthelyről a Balatonpartról jelentkeztünk a médiatábor résztvevőivel. Kapcsolódjanak be az összes médiatáboros adásunkba is, délelőtt és délután, valamint még este is. Várjuk Önöket szeretettel, és köszönjük, hogy a Mária Rádiót választották társukul, amennyiben ezt tehetik, hallgassanak minket a nap hátralévő részében továbbra is. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, én is köszönöm figyelmüket a szerkesztőség nevében is. Viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!